Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvérek, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, Krisztusunk által dicsérünk és magasztalunk téged ezen a vasárnapon is. Köszönjük te néked, hogy föltekinthetünk reád a mulandó földi életünkből, és álthatunk téged az örökkévalót, akinek a szava is megmarad örökkön örökké, és köszönjük, hogy ez a szó az, ami hirdetetett az ősi időkben, törvénygyanánt és evangéliumgyanánt, és ami ma is hirdetetik törvényként és evangéliumként közöttünk is. Köszönjük néked, hogyha elhull is a fű és a virága elszárad, a te igéd örökre megmarad. És köszönjük, hogy azok is megmaradnak, akik erre hittel építenek. Segíts bennünket, hogy hittel tudjunk építeni a te szavaidra. Akármit is mondasz, segíts azt készpénznek venni. Segíts arra építenünk, segíts arra rátámaszkodnunk, akár hitbeli kérdésekben, akár a hétköznapi élet erkölcsi kérdéseiben. Segíts, hogy igédnek követői, megtartói lehessünk, ne csak hallgatói. Köszönjük te néked, hogy szent lelkedet kérhetjük, hogy általa szólj hozzánk, és szívünket hassa át a te áldott beszéded, a te áldott ígéd ezen az alkalommal is. Kérünk téged arra, hogy ne csak a te ígéd hangozzék el szóban, hanem a te ígéd érje el a szívünket az úrvacsora szent jegyei által is, és azok által is te beszélj hozzánk, és te erősíts meg bennünket az irántunk való mélységes és örök szeretetedben. Segíts, hogy megnyugodjon a szívünk, sokféle bűnünket látva, megvalljuk ezeket neked, de hisszük, hogy van rá bocsánat. És nem kell miattuk sem itt a földön, sem örökké bűnhődnünk, hanem örök életünk lehet. Általad éretted, Jézus. Köszönjük néked, hogy így állhatunk most a te színed előtt, áldva és magasztalva téged, örökkévaló, mindenható, örökkévaló irgalom. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, hallgassuk figyelemmel Isten igéjét, amint szól hozzááll a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok könyvéből következő Zsoltárunk, a harmadik Zsoltár, ezt hallgassuk meg. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók. Sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél, Szela. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felem magasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgatott engem az ő szentséges hegyéről, Szela. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, mely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden áldásod. Szela. Kedves testvéreim, a Károli fordítású Bibliában Zsoltár fölé azt írták, az igazak még ellenségei közt is bátorságosak. Isten felkentje, Dávid király imádkozott e Zsoltárban, ő, aki ellen fellázadt a saját gyermeke, Abszalom nevű fia, és sokan azzal tartottak, hogy apját az Istentől kapott pozíciójából, királyi trónjáról letaszítsa, és átvegye tőle a hatalmat, a királyságot. Emlékezhetünk arra, hogy Dávid életében ez az esemény egy büntetés volt a Bécsabé elleni vétke miatt, és hát így ez volt az egyik családjában történő tragédia, ami miatt hát menekülnie kellett azzal a pár emberrel, aki hűséges maradt hozzá Jeruzsálemből, és oda csak jóval később a fia lázadásának a leverése, illetve annak halála után térhetett vissza. Szóval ebben az élethelyzetben született ez az imádság Dávid szívéből. Az imádságot, ha alaposan megvizsgáljuk, akkor három részre osztja egy rövidke szó, ez a Szela szó, amit olvasunk a harmadik, az ötödik és a kilencedik vers végén is. Ez a szócska, hát sokat vitatkoztak róla, hogy mit jelent, mit nem jelent. Valószínűleg egy zenei útmutatás arra nézve, hogy ezen a ponton a Zsoltár imádságában meg kell állni, és a zenének föl kell erősödnie egy picit. Az imádságot kísérő zenének föl kell erősödnie egy picit. És ez alatt, az idő alatt az embereknek, akik imádkozzák a Zsoltárt, van idejük, hogy elgondolkozzanak arról, hogy mit is mondtunk eddig. Aztán utána ment tovább az imádság, megint jön egy Szela. Megint a zene egy kicsit felerősödik, az emberek elcsöndesednek, és elgondolkoznak rajta, mit is mondtunk. És ugyanígy harmadszor is. Tehát egyféle zenei útmutatás, de arra szolgál, hogy az imádkozó ember megállhasson, elcsöndesedhessen, és hogy így mondjam, meditálhasson egy kicsit arról, amit mondott éppen az előbb. Luther azt mondta, hogy a Szela elcsendesedésre és a Zsoltár szavainak gondos megfontolására hív, mert nyugodt, megcsendesedett lélekre van szüksége annak, aki meg akarja érteni és meg akarja ragadni, amit a Szentlélek elénk betár és kifejez. Szóval az első Szela a harmadik vers végén van, de előtte mit olvasunk? Előtte én így neveztem, hogy egy tényfeltárást olvasunk. Egy kicsit hadd beszéljek erről, mert Dávid itt elmondja az Úrnak az ő kialakult élethelyzetét. Ez egy tragikus élethelyzet, ahogy említettem az előbb, és ismeritek is a történetet. Úgy elgondolkozunk, hogy talán Dávid nem tudta, hogy Isten tudja, hogy ő miben van. Most miért látta fontosnak, hogy elmondja neki, amit úgyis tud? Mindegy. Elmondta neki, valószínűleg nem Istennek volt erre szüksége, hanem Dávidnak, hogy elmondja Istennek, hogy miben vagyok, milyen élethelyzetben vagyok. Leírja, hogy óriási a baj. Én körülöttem nagyon sok ember van, akik ellenséges érzülettel vannak irántam, az életemre törnek, és hát azt nem mondja itt, hogy az Absalom nevű fia áll-e ember tömegnek az élén, megértjük apai szívét. Délics professzor szerint, aki egy híres ószövetségi tudós volt, azt mondta, hogy annyira szomorú volt amiatt, hogy épp szeretett fia indított puccsot ellene a trón megszerzésért, hogy ez a mély fájdalom és szomorúság visszatartotta attól, hogy a Zsoltárban aztán nevesítse a fiát. De hát elmondja Istennek, hogy ezek az emberek, akik élén a fiam áll ráadásul, a trónomat akarják, a pozíciómat akarják, az életemet akarják, és a lelkemnek azt mondják, nem a lelkemről, hanem a lelkemnek, a szívemnek azt súgják, hogy nincs számára segítség Istennél. Meg akarnak engem győzni arról, hogy elhagytál engem, hogy nem foglalkozol velem, hogy magamra maradtam, és úgy okoskodnak, hogy akkor aztán most elintézhetnek végképpen. Nincs segítsége neki úgy, mint korábban volt. Nem áll mellette már az Isten. Egyedül van, mint a kisujjunk. Nincs neked segítséged Istentől, Dávid. Ezt sugallják, hogy higgyem el, mondja Istennek ezeket a dolgokat. Érzitek ezt, hogy az Úr felkent királya, Dávid, akiről hát olyan sokat beszéltünk, most beavatja Istent abba, hogy milyen szerencsétlen helyzetbe jutottam, milyen bajba jutottam. A gyűlölet lángjai magasra csapnak fölöttem és körülöttem. Nos, ahogy így kihasználjuk a Szela szóban rejlő elcsöndesedési lehetőséget, úgy eszünkbe jut azonnal Dávidról az Úr Jézus, Dávid fia. Említettem már korábban a Zsoltár magyarázatoknál, hogy legelőször mindig azt kérdezzük, hogy hogyan kapcsolódik a Zsoltár Jézushoz, Dávid fiához, akinek Dávid csak az előképe volt, az árnyéka volt a történelemben. Valójában itt Jézus beszél, és úgy eszünkbe jut, hogy ő is milyen sokat imádkozott, és akkor mindig elmondta Istennek, hogy miben van, mindig elmondta az atyának, hogy miben van, és elmondhatta azt is, hogy mennyien fölsorakoztak ellenem, körülvesznek engem, és gyűlölettel fordulnak ellenem, és az életemre törnek. És el akarják velem hitetni azt, hogy én csak egy ellened lázadó, egy istenkáromló vagyok, akivel nincs is vele az atya. Olyan, mintha magát tényleg Jézust hallanánk itt az első versekben. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. A gyűlölet lángjai Jézus körül is magasra csaptak. Emlékeztek rá talán a legnyilvánvalóbb, ez a Golgotai keresztnél, ahol már föl is volt szögezve Jézus, és ott álltak körülötte, sokan álltak körülötte, nagy emberek álltak körülötte, egy pár tanítványa is ott meghúzódott, de a sokaság az ott gúnyolta, csúfolta, köpködték, Isten káromlónak minősítették, provokálták, a Isten fia vagy szájla keresztül, nem vagy te Isten fia, elhagyott téged az Isten. És tényleg, mintha Dávidban őt hallanánk beszélni. Megrendítő egyébként. Csodálatos is. És ha úgy még tovább eltöprengünk a Szela által biztosított lehetőséget kihasználva, akkor úgy a keresztjén emberekre is gondolhatunk. Mert Jézus után a Jézus követői is sokszor elmondhatták ezt a helyzetjelentést Istennek, hogy körülvettek minket, és nagyon sokan vettek körül, óriási többség vett minket körül, és az életünkre törnek. A pozíciónkra törnek, el akarnak minket lehetetleníteni, gyűlölnek bennünket. Hát nagyon nem is kell messzire mennetek nektek sem, mert előfordulhat, hogy ez már a családban elkezdődik. A családban valaki vállalja az Urat, Jézus követésére szegődik, és mindjárt felsorakoznak körülötte. Sokszor apja, anyja, testvérei, rokonság. És kezdik gúnyolni, csúfolni, visszahúzni erről az útról. De hát ugyanezt történik sok hívő emberrel a munkahelyen, ahol megmerünk szólalni, és merjük az Úr Jézust képviselni, és valamit mondani, amit ő mondott, és akkor rögtön kapunk az orrunkra. Ugyanígy az egyéni élethez hasonlóan az egyház életében, a Krisztus egyházának az életében is meg lehet figyelni, hogy már az ős keresztjének körül fölsorakozott egy pogány birodalom, ellenük fordult a hatalom, körülvették őket, gúnyolták, csúfolták, írtani akarták őket, ahol érik. És aztán ugyanez volt sajnos a reformáció idején, ott még ráadásul az Úr népének az ellenségei papi csuhában, meg tiarával, meg én nem tudom milyen pozíciókkal voltak felszerelve, és így törtek rá az Isten egyszerű gyermekeire, Krisztus egyszerű követőire, küldték mágiára őket, és egyéb börtönökbe, meg... Szóval felsorakoznak, és mondhatták a reformáció idején is, ami hitbeli eleink. Nem csak Nyugat-Európában, hanem itt a keleti Európában is. Hogy sokan vannak ellenünk, és azt mondják, és azt akarják elhitetni velünk, hogy nem is vagyunk a te néped, és te nem is vagy velünk, mert mi Isten káromlók vagyunk. És menjünk el most egy iszlám országba, testvérek. Hát az iszlám országokban üldözik nyíltan a keresztjéneket, akik ott komolyan veszik a Bibliát, vagy igyekeznek Krisztus evangéliumát, ne talántán még el is mondani másnak, ami egyébként tilos, de életveszélyes. Ott vannak körülöttük egy nagy sokaság, gyűlölettel telve ellenük, mert igaz, hogy Jézus egy próféta volt, de Mohamed a nagyobb próféta, és Allah az Isten, és nem a ti istenetek, az semmi. Allah a valami. És itt a világnak ebben a sarkában most még ráadásul körülvesz egy progresszív elit, Amerikában is, itt nyugati Európában is. Az egész, az igazi kereszténységet körülveszi egy, és mondják a magukét, és mondják ti, mik vagytok, milyen fundamentalisták, intoleránsok, ti szalonképtelenek vagytok. Jobb lenne, nem is lennétek itt, ki föl kéne titeket jelenteni, és pereket akasztani a nyakatokba, mert mindent itt kifogásoltok. Nem értetek egyet az abortusszal, nem értetek egyet az LMBTQ propagandával, nem értetek egyet a gender ideológiával. Mindenbe csak a körmötöket aggatjátok. Nem tanultok a példákból, amiket statuálunk nektek Finnországban az igazságügyminiszter asszonnyal és másokkal kapcsolatban. Szóval a mai keresztjének is, egyénenként is, de úgy közösségként is, úgy sokszor érezhetjük, hogyha mi komolyan vesszük Istent és az ő igéjét, és igyekszünk hitbeli és erkölcsi kérdésekbe is tartani magunkat ahhoz, és nem hódolunk be a környezetünknek, akkor egyházak részéről is, akkor a világ részéről is, akkor egy elit réteg részéről is sokan sorakoznak föl ellenünk. És el akarják velünk hitetni, hogy nincs is velünk Isten, mi már rég elhagytuk, és ő is elhagyott bennünket. És törnek a létünkre, az egzisztenciánkra. Szóval, és úgy elgondolkoztam ezen, hogy, és gondolkozzunk is el, hogy a szela véget. Gondolkozzunk el azon, testvérek, hogy miért van ez? Ha nézzük már Dávid ellen, aki komolyan igyekezett venni az Urat, a Krisztus ellen, a keresztjének ellen, az egyének és a közösség ellen is felsorakozik, sőt, még a zsidókat is ide vehetem. A történelem folyamán ők is kiállták a maguk problémáit és szenvedéseit. Utánuk aztán a keresztjének is. Miért van ez? Miért vagyunk mindig szálka embereknek a szemébe? Mondhatnánk azt is, hogy azért, mert hát nem vagyunk tökéletesek, meg nem vagyunk annyira szentek, hogy, de nem ez a lényeg, testvérek, hanem az, hogy az emberi szív ilyen. Az emberi szív romlottságáról tanúskodik ez a kemény ellenségeskedés az Isten gyermekeivel, mindegy, hogy melyik időszakba megyünk. Mindig az ember szívének a romlottságáról, aki ha szembesül egy hívő emberrel, legyen az Jeremiás próféta, vagy Kálvin, vagy Mélius Juhász Péter, vagy majd egy hívő, egy atyafi, mindegy, aki képviseli Istent, és képviseli az evangéliumot, és képviseli a törvényt, szóban is, és az életével is, mint egy elé festi az ember, akkor ezt provokációként érzékeli. Mert az emberek szíve gyűlöli Istent. Ilyen a szívünk, ezt mondja a Biblia, gyűlöljük Istent. Nem akarjuk, hogy bárki emlékeztessen rá bennünket. És ha megjelenik a láthatáron egy hívő ember, aki emlékeztet minket, rögtön úgy érezzük, hogy azt el kell söpörni. Megjelenik egy ilyen társaság, úgy érezzük, hogy ezt meg kell semmisíteni. El kell lehetetleníteni őket, el kell szigetelni őket. Ez van, testvérek. Ilyen az ember szíve, úgy is mondhatom, hogy az ember szíve megváltásra szorul. A világnak ez a reakciója a hívő emberekre, az istenfélő kegyesekre mindig arról tanúskodik, hogy az emberek szíve megváltásra szorul, Krisztusra szorulnak az emberek körülöttünk. Éppen arra, amit mi képviselünk. A törvényt és az evangéliumot kell mondani, és mert ez segíthet rajtuk. Ez emberek a kárhozatban vannak. A pokol kapui kitárultak, és várják őket. Egy hajszál választja el őket attól, hogy elkárhozzanak. És akkor akik hozzák nekik a segítséget, azokba belerúgnak, mert nem tudnak mit csinálni. De mi nekünk pont ott kell állnunk, mint Dávid is. És el kell ezt viselnünk, testvérek. Sőt, mit tehetünk? Van egy kitörési pont ebből? Nézem a Zsoltár tovább. A következő 4.-5. vers így hangzik. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem az, aki felmagasztalja az én fejemet. Vagyis ebben a versben Dávid az Úrhoz fordul imádattal és magasztalással. De te, ez egy ilyen, ők ilyenek, amilyenek, azért, amiért, de te, Uram, föltekint Istenre. Föltekint Istenre. És elkezdi őt magasztalni, elkezdi dicsőíteni, elkezdi imádni az Istent. Őt ez az ellenségeskedés, amit maga körül tapasztalt, nem eltávolította az Úrtól, hanem éppen, hogy ellenkezőleg közelebb vitte az Úrhoz. Föltekint Istenre, és elkezdi a hit dacával, de te, Uram, te pajzsom vagy, dicsőségem, az, aki felemeli a fejemet. Pajzsom vagy. Itt egy olyan szót használ Dávid, ami egy olyan pajzs, ami teljes mértékben körülveszi az embert. Ugye általában a katonai pajzsok azok csak egy oldalról védtek. De itt egy olyan kifejezést használ Dávid, hogy egy pajzs, aki körülölel engem. Elől is, hátul is, oldalt is. Pajzsom vagy nekem. Körülveszel engem. Minden oldalról védelmezel. Senki nem tud hozzám férni. Senki nem tud hozzám férni. Hiába menekülök most itt, senki nem tud hozzám férni. Te vagy az én, mondja a második, te vagy nem csak a pajzsom vagy, Istenem, hanem az én dicsőségem is. Itt azt érti ezen Dávid, hogy aki helyreállítod az én becsületemet, az én tisztességemet, aki rehabilitálsz majd engem, mert tőled jött eddig is az én méltóságom, az én dicsőségem, az én fenségem, de ezután is tőled jön. A jövőben is tőled. Te vagy az én méltóságomnak, tisztességemnek a forrása. És te fogsz most is engem helyreállítani, és dicsőségemet, a méltóságomat visszaadni. Most, amikor emlékeztek erre a jelenetre, hogy menekül, és közben gúnyolja, Simei ott minden vérszopónak, gyalázatos embernek elmondja. És hát olyan, mintha megszégyenítették volna teljesen. És akkor mondja, te de helyre fogod állítani a dicsőségemet. Eddig is tőled jött, és ezután is tőled fog jönni. És mondja a harmadszor, hogy te vagy, aki fölemeled a fejemet. Ez a fej felemelése, ez is egy ilyen jogi rehabilitációt jelent. Azt jelenti, hogy valaki ugye lehajtja a fejét, mert szomorú, mert sír, mert fájdalmai vannak, és akkor mondja, jön valaki, és fölemeli a fejét. Nézz föl! És a zsoltárokban sokszor, talán ilyen értelemben is, de olyan értelemben is előfordul, hogy amikor egy győztes katonai parancsnok megy, és felemelt fejjel megy, és mint győztes vezeti a hadseregét a felvonuláson, és felemelt fővel megy, és néz előre. Vagyis úgy is lehetne fordítani, hogy te vagy az, aki engem győzelmessé teszel. Aki győztessé teszel engem. Istent imádja, testvérek. És mondja, hangosan kiáltottam ezt az Úrhoz, és ő meghallgatott engem. Az Isten hallja az imádatot. És akkor itt megint jön egy szela. Vagyis megint el kell gondolkoznunk egy kicsit. És elgondolkozunk. Jézus jut eszünkbe megint először. Hát ő is mit csinált ebben a szorongatott helyzetében? Állandóan az atyára nézett. Ez volt a kitörési pont. Fölnéz az atyára. Nézegethetné maga körül a sokaságot is, meg elmélkedhetne, hogy mekkora nagy túlerőben vannak, de ő fölnéz az őt körülvevő sokaság fölé. És mit csinál? Imádja az atyát. Azt mondja az életét összefoglalva János evangélium a 17. részébe, hogy én dicsőítettelek téged a földön. Én dicsőítettelek téged. Ő imádtalak téged. És olyan csodálatos, hogy Jézust körül ez az általa imádott atya pajzs volt. Jézushoz nem tudtak hozzáférni. Hiába voltak ellene annyian. Nem tudtak ártani neki. Csak azért tudtak neki ártani, mert hagyta, hogy ártsanak neki. Hagyta, hogy perre vonják, egy igazságtalan eljárás jöjjön, egy igazságtalan ítélet szülessen, aztán keresztre szegezzék. Hagyta ezeket, mert a megváltásért jött, hogy így elvégezze azt. Ez nem valami kényszer volt, amit az emberek tettek rá, és akkor na, most sikerült elintéznünk. Nem? Ő engedte meg ezt, de egyébként, amikor nem engedte meg, akkor nem lehetett egy újjal se hozzányúlni. Mert az atya pajzsként vette őt körül, és még a kereszten is noha egy szempillantásra emberileg elhagyta őt, de nem engedte meg, hogy már a csontjait is összetörjék. Mert még a holttestét is védte az Isten. És a másik dolog, hogy Jézus Krisztus is mondhatta, hogy te vagy az én dicsőségem forrása. Ugyancsak a főpap imádságában mondja Istennek, hogy dicsőíts meg engem nálad azzal a dicsőséggel, melyel bírtam a világ kezdetétől fogva, vagy kezdete előtt. Azt a dicsőségemet add majd vissza, mert tudta, hogy most mindenétől meg fogják fosztani. Tudta, hogy ez a Gecsemánéban hangzik el, ugye. Tudta, hogy most nem csak a ruháját fogják leszedni róla, hanem, és így megszégyeníteni, hanem a becsületét, a tisztet, mind belegázolnak teljesen, és gyalázattá válik. És tudta, hogy az következik, amit Ézsaiás próféta ugye megmondott. Hogy néztünk rá, de nem volt az arca kívánatos. És elfordítottuk az arcunkat, mert jobb volt nem ránézni a Messiásra. De dicsőíts meg engem, mert te vagy az én dicsőségem forrása. Régen is az voltál, és most is az leszel. Föl fogsz engem emelni. És itt van a fej felemelése. Mert Jézus győzött. Az Isten föltámasztott őt a halálból, megdicsőítette, győzelmet adott neki. Így magasztalja a jelenések könyvébe az 5. rész 5. versébe a fejedelem, az angyal fejedelem, hogy János, ne sírjál, mert íme győzött a Júda törzséből való oroszlán, a Dávid gyökere. Győzött. Jézus győztes, testvérek, legyőzhetetlen. Jézus Dávid szája által imádkozott. Atyám, te körülveszel, pajzsként. Te vagy az én dicsőségem forrása, a világ teremtése előtt is te voltál, most is te vagy. Megdicsőítesz engem majd. És te vagy, aki föl fogod emelni az én lehajtott fejemet. Kereszten lehajtotta a fejét és meghalt, és jött az atya és fölemelte. Győzelmet adott neki. Ez Jézus, testvérek, és ha a második szela adta időt kihasználjuk, akkor megint tovább szállnak a gondolataink, először talán önmagunkra, mert hogyha ilyen ellenségeskedést érzünk magunk körül, akkor nem ugyanezt csinálhatjuk mi is, hogy elkezdjük imádni Isten, az atyát, a fiút és a szent lelket. Imádjuk, amikor azt mondjuk, hogy te vagy a pajzsunk, te védesz minket is, atyánk. Vagy Urunk, körülveszel minket minden oldalról, akármilyen nehézségek közé is engedsz te, ha oroszlánok elé löknek, ha fáklyaként égetnek el, vagy a média eszközeivel próbálnak minket elszigetelni, te oltalmazol minket az örök életre. És mondjuk neki mi is imádattal, hogy te vagy Istenünk és Urunk, te vagy a mi dicsőségünk forrása. Mert mi nem vagyunk magunkban dicsőséges, mi gyalázatos emberek vagyunk. De te itt vagy, és te dicsőséges állapotba helyeztél minket, mert már megbocsátottad a bűneinket, megigazítottál bennünket, megajándékoztál az örök élettel, a halálban is magadhoz veszel, és utána végül megdicsőítesz minket az örök életre. A dicsőségedbe fogadsz bennünket. Te vagy a mi dicsőségünknek a forrása. Még ha itt elborítanak a sebek, a könnyek, a fájdalomok, a keservek, a gúny, a rágalmak özöne, akkor is. Te vagy a mi dicsőségünk egyedüli forrása. És imádattal mondjuk neki, hogy te vagy az, aki tudjuk, hogy föl fogod emelni a fejünket, mert megígérted. Lehet, hogy lehajtjuk itt a fejünket a szégyentől, vagy a szomorúságtól, vagy a könnyektől, de te vagy az, hisszük és valljuk, aki föl fogsz emelni bennünket. Föl fogsz emelni bennünket, és megdicsőítesz minket, és győztesekké teszel minket is. Ott leszünk majd a te országodba. És a Szella megint ugye magunkról lehetőséget ad arra, hogy megint kiterjesszük ezt az egészet az egyházra, az Isten igaz népére. Mert Isten igaz népe is ugyanígy imádja Isten testvérek, itt a gyülekezetbe is. És világszerte. Ez a körülvet, ez a, hogy mondja az énekünk, hogy sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett nép fölemeli a tekintetét. Az ellenségek gyűrűjétől körülvéve. És azt mondja, hogy te vagy a mi pajzsunk. Ó Isten, atyánk, megváltunk, megszentelő lélek. Te vagy a mi pajzsunk. Te védesz minket. És dicsőítünk téged, mert te vagy a mi dicsőségünknek a forrása. Mindig te vagy a te néped dicsőségének a forrása. És te teszel minket győzedelmes egyházzá, Ecclesia triumphansa, ami megjelenik a Jelenések könyve végén. Fölemelsz minket, megdicsőíted a te népedet. Milyen csodálatos testvérek ez a dolog, hogy vegyenek körül minket, akik akarnak. Legyen bennünk olyan indulat, amilyen. Legyenek akárkik. De mi, nekünk van egy kitörési pontunk. Fölfelé. Elkezdjük a Szent Háromság Istent imádni, az atyánkat, aki kiválasztott minket, a fiút, aki megváltott minket, a Szent Lelket, aki hitre segít és megtart minket a hit útján. Magasztaljuk Istent. A Zsoltárnak, ha szabad így mondani, testvérek, ugye három része van, ahogy említettem, mindjárt jön a harmadik rész. Olyan ez a középső része, mint az ajtónak a sarka, mint a zsanér, amin fordul az egész. Ez a legfontosabb része a Zsoltárnak, ez az imádat, amivel Dávid, Jézus, az a hívő ember, az Isten mindenkori népe Isten felé fordul. Hódolattal és tisztelettel, és valva azt, hogy kicsoda ő. Te vagy a mi pajzsunk. Te vagy az, aki dicsőségre emelsz bennünket. Te vagy az, aki fölemeled a fejünket, és győzelemessé teszel minket. És mi tudjuk, hogy mi éppen ezért, miattad legyőzhetetlenek vagyunk. Nekünk nem múltunk van, nekünk jövőnk van. Jelenünk is van, de jövőnk is van. És akkor a harmadik rész. A harmadik részt én úgy mondanám, hogy úgy foglalnám össze, hogy ez egy személyes vallomástétel. Dávid részéről, nevezetesen arról, hogy ő, akit körülvesznek mindenhonnan, de fölnéz Istenre, utána mit tapasztal? Milyen hit tapasztalatokra tesz szert? És az első tapasztalata az, hogy lefekszem, és elalszom, és felkelek. Az, hogy én, hiába vannak körülöttem annyian, én sértetlenül és békességbe tudok lefeküdni, aludni, és felkelni. Azt gondolná mindenki, hogy egy ilyen ember, akit körülvesznek ilyen ellenséges, érzületű, gonosz, indulatú emberek, nem is kis emberek, hanem nagy emberek is, hatalmasok a világ szemébe, és bölcsek a világ szemébe, hogy az ilyen ember az zaklatott lesz, hogy ideges lesz, hogy feszült lesz, hogy stresszel és álmatlanság fogja gyötörni. De Dávidot nem gyötri az álmatlanság. Hiába stresszelik. A másik, amit mond Dávid, hogy ez is egy tapasztalat, hogy a hetedik versben az van, hogy nem félek. Bár sok ezren sorakozzanak is, nem félek, ez a félelemmentesség. A félelem hiánya. Hát nem fél? Hogy lehet az, hogy nem fél? Hát miért féljen? Akinek Isten a pajzsa. És komolyan veszi ezt a dolgot. Miért féljen? És a félelem, tudjátok, az egyik legkínzóbb nyavaja lehetne, ami Dávidot fölemészti. És azt mondja, nem félek. Milyen hit tapasztalat ez? Aztán jön a harmadik tapasztalata, hogy te vagy az, aki az ellenségeimet arcul verted és összetörted. Mindig is így volt, hogy legyőzted az ellenségeimet, és most is te leszel az, aki legyőzöd őket. Most is te leszel az, teljesen oda bízza az ellenségeit Isten kezébe, és mondja, nem nekem kell őket elintézni. Emlékeztek, hogy amikor Simei gyalázta, és azt mondja neki Joab, hogy menjek, hogy levágjam ezt a kutyát, azt mondja neki, hagyjad, Isten engedte meg neki, hogy ezt tegye. Majd Isten elvégzi az ő ítéletét. Dávid el tudta engedni az ellenségeinek a nyakát, vagy a torkát, hogy ne álljon bosszút, és ne indítsa el a bosszúállásnak ezt a körét, amit láttok most a világban is, meg tapasztalunk is sokszor. Ő engem megsért, akkor én visszaütök, akkor ő is visszaüt, az egyre nagyobb csetepaté keletkezik. Még a végén világháború is lehet. De nem, mondja, én nem is csak, hogy nem félek, hanem rád bízom az ellenségeimet, leteszem őket a te kezedbe, te vedd kezelésbe őket, te vagy az igaz bíró, hagyom tereád, és nem én akarom őket megbüntetni. És a negyedik dolog, amit tapasztal, az, hogy teljesen elfelejtkezik Dávid magáról, testvérek, és azt mondja, hogy legyen a népeden a te áldásod. Vagyis valahogy a közjó, a népének a java válik számára fontosnak. Nem az, hogy ő neki mit mondanak, meg mit akarnak vele, meg nem tudom. Ő Istent imádja, és egyszer csak fontossá válik számára az Isten népe. Annak a java, annak az üdve. Hozd ki népedet ebből a meghasonlott polgárháborús helyzetből, mert te vagy a szabadítás Istene. Milyen, ezek olyan hittapasztalatok, testvérek, hittapasztalatok, megint itt jön a végén a Zsoltárnak a szella, hogy megint te gondolkozzál, ne gyorsan lezárd ezt a Zsoltárt, az becsukd a Bibliádat, hanem gondolkozzál el, hogy milyen hittapasztalatai vannak egy hívő embernek. Nekünk is ugyanezek a tapasztalataink lehetnek, testvérek. Ha hívő emberek vagyunk, mi is megtapasztaljuk azt, hogyha Isten dicsőítjük és magasztaljuk őt, van rá okunk elég. Ha őt magasztaljuk, akkor mi is oda jutunk, hogy lefekszem, elalszok, főkelek. Vagyis van egy ilyen nyugodt ritmusa az életemnek. Egy ilyen, de nem az van, hogy álmatlanul fetrengek jobbra-balra, mert az agyam nem bírom leállítani, mert zaklatott vagyok. Ha zaklatott vagy, az nem a munkád miatt van, hanem azért, mert nem imádod Istent. Nem tudsz megnyugodni. Akkor éjszaka nem bírok elaludni, mert ez van, meg az van, meg amaz van, és akkor soroljuk, hogy mi van. Igen, van olyan is, hogy valaki már öreg, és nem kell neki annyit aludni. Ez egy megint más dolog. De ismerjük, hogy itt a legtöbb ember azért nem tud aludni, mert a fejét nem bírja lelőni. Nem tud megnyugodni. Zaklatott. De aki imádja az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, a Teremtőjét, a Megváltóját, a Megszentelőjét, az Evangéliumért, a Törvényért, mindenért, aki imád, az meg tud nyugodni. És a másik tapasztalatra is szert tettünk, hogy nem félünk. Szinte óhatatlanul, amikor ilyenekről beszélünk, hogy a progresszív elit, meg az iszlám, meg a nem tudom kicsoda, hogy akkor elkezdünk így, összerezdülünk, elkezdünk félni. Nem kell félnünk. Nem a félelemnek a lelkét kaptuk, mondja Pál apostol, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Nem félek. Még ha akkora a túlerő is, mert az egész média, meg az egész nem tudom én kicsoda, meg az egész Európai Unió, meg az egész világ. De nem félek, még ha sokaság törne is ellenem. Nincs bennem félelem, remegés. Bátor vagyok. Ezt tapasztalom, testvérek. A félelem minket is elemésztene, ugye? Elemésztene, tönkre tenne bennünket, de nem félek. És olyan csodálatos az, hogy mi is elengedhetjük az ellenségeinket, és hagyhatjuk őket, hogy majd Isten a maga útján, módján összetöri az ő fogaikat. Ez azt jelenti, hogy megszégyeníti őket, akik gúnyolódnak rajtunk, akik rágalmaznak minket. Ez a zsoltárokban sokszor előkerül ez, hogy Isten valakit szájon vág, vagy a fogait összetöri, vagy valami ilyesmit csinál. Mindig egy kép, ami azt fejezi ki, hogy elnémítja a gúnyolódásukat. Isten el fogja őket némítani. És de nem nekünk kell bosszút állni magunkért. Nem nekünk kell bosszút állni, mert mi is belépünk ebbe a bosszú állási átkos körbe. Nem kell. És sőt, még odáig is eljuthatunk, testvérek, ez a hittapasztalatnak talán az egyik legszebb hittapasztalat, hogy még az ellenségeinket is valahogy elkezdjük szeretni. Valahogy javukat akarni, hogy ne ilyenek legyenek már, hanem más milyenek. És talán ezért elkezdünk nekik bizonyságot tenni, vagy jót tenni velük, vagy igyekezni valamivel, hogy valahogy hátha elcsöndesednének. Fölszabadulunk. És elkezd minket is foglalkoztatni az Isten népének a java. Egyszerűen elszakadunk magunktól, kilépünk ebből a szerencsétlen önmagunk körül forgásból, és azt mondjuk, de mivel tudom én az Isten népét szolgálni? Hogy lehetne annak jobb az Isten népének? Fölszabadulunk erre. És ha már itt magunkról beszélek, hát mindezeket a dolgokat, testvérek, megint Jézushoz térek, ővel akarom befejezni, mert Jézus ugyan ezeket élte át, ő, aki imádta az atyát, és engedett neki mindenbe. Ő, aki maga is Isten fia volt, aki szent lélekkel volt teljes, ő is imádta az Istent, és mit tapasztalt? Hát nézzetek Jézusra. Tudott aludni. Azt olvassuk, hogy reggeltől estig dolgozott, hogy így mondjam. Hirdette az igét, gyógyított embereket, tanította, és sokat szenvedett a hitetlenségtől. De aztán beszáll a hajóba, és kitör egy vihar a Genezáreti tavon, és úgy alszik, hogy föl kell szinte rugdosni. Keljél már föl, mennek oda tanítani, hogy mester, ébredj föl, hát elveszünk. Voltatok már viharba? Egy kis halászhajóba a Genezáreti tavon? Ott azért olyan, miért alszik ilyen nyugodt a Jézus? Vagy a másik tapasztalat, azt is ő tapasztalta meg, hogy nem félt. Jézusban soha nem érezzük a félelemnek még az árnyékát se átsuhanni. Mindig tele van bátorsággal, erővel. Semmi félelem nincs benne. Mert bízik Istenben, és az atyára hagyatkozik teljesen. És valamikor bosszút állt, vagy hagyta az igazságosan ítélőre. Még a keresztfán is azokért imádkozott, akik ott körülötte ugye fölszögezték őt. Nem tudják, mit csinálnak, bocsáss meg nekik. És érdekelte Jézust az egyház üdve, az Isten népének? Hát azért hagyta az életét, hogy megváltsa az egyházat. Az egész élet, az egész szolgálata nem magáról szólt, hanem arról, hogy az atyát megdicsőítse azzal, hogy megváltja az ő népét, akiket az atya rábízott. Értitek, hogy milyen hit tapasztalatok ezek? A hív embernek vannak tapasztalata, Jézusnak is volt, de nekünk is vannak. És ezek jó tapasztalatok. És azért mondtam, hogy a második ponton fordul meg minden, mert tényleg ott fordul meg. Akkor lesznek hittapasztalataink, hogyha imádjuk Istent. Imádságban, énekben, a szívünkben, a szánkkal, ha elmondjuk neki, hogy kinek látjuk őt, hogy kicsoda ő, elismerjük őt, meghajolunk előtte. Ezért hívlak most is erre benneteket. Nos, itt van előttünk ez a szelákkal három részre tagolt gyönyörű zsoltár. Egy hívő ember az ellenségei között mit csinál? Elpanaszolja dolgait az Úrnak, de nem csak elpanaszolja, hanem meghajol és imádja őt. És ezért átéli azt, amit átél. Megtapasztalja azt, amit megtapasztal. Csodálatos tapasztalatokra tesz szert. Hát ő munkálkodjon bennünk. Lelke által, hogy a nehézségek között mi is megtanuljunk imádságban hozzáfordulni és imádni őt, és aztán majd megtapasztaljuk mindazt, amiről ebben a zsoltárban is olvashattunk. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézusunk, szeretnénk téged imádni és előtted hódolni, aki itt voltál ezen a földön, körülvettek mindenféle ellenségeid nem csak emberek, hanem még a sátán is, a démonok is, hogy ellehetetlenítsék a te életedet, a te szolgálatodat, munkádat. És köszönjük te néked azt, hogy te nem hátráltál meg, hanem az atyát imádva, az ő oltalma alatt élve, tőle várva a dicsőségedet, tőled várva a győzelmet, ő győzött is. És olyan tapasztalatokat mutat az egész élete, a hitnek olyan következményeit látjuk benne is ragyogni, amiket csak irigyelni tudunk, hiszen milyen csodálatos, ha valaki nyugodtan tud aludni. Milyen csodálatos, hogyha valaki teljes félelem nélkül él. Milyen csodálatos, hogy valaki nem szorongatja az ellenségeinek a nyakát és torkát. És milyen csodálatos, hogy nem magával van elfoglalva, hanem az Isten népének a javával és üdvével. És olyan csodálatos, hogy nekünk ilyen megváltónk lehet. Úr Jézus, téged imádunk és magasztalunk azért, mert te ilyen vagy. És köszönjük néked, hogy mi, akik bízunk benned, mi is a te védelmed alatt állhatunk. Mi is tőled kaptunk minden méltóságunkat. Mi is tőled várjuk a végső győzelmet is. Köszönjük te néked, hogy olyan tapasztalataink lehetnek, mint neked is, meg Dávidnak előtted. Köszönjük a nyugodt éjszakákat. Köszönjük néked a félelem nélküli élet lehetőségét. Köszönjük, amikor megtapasztaljuk ezt. Köszönjük, hogy amikor felszabadulunk a bosszúállás kényszerétől, és elengedjük az ellenségeinket, és rá tudjuk bízni őket. És köszönjük te néked, amikor nem magunkkal vagyunk elfoglalva, hanem a te néped java érdekel bennünket, és azért vetjük be magunkat. Köszönjük te néked azt, hogy mi is élhetünk hozzád hasonlóan, még ha csak halvány árnyéka is vagyunk a te életednek, de mégis ugyanezt az életet élhetjük. Kérünk most segíts minnyájunknak, hogy akármi is vesz minket körül, a te imádatodban, a te dicsőítésedben, a hozzád való kiáltásban tudjunk minnyájan megerősödni. Kérünk téged arra, hogy áld meg most Isten tiszteletünk következő részét. Legyél velünk az úrvacsorosztáson. Erősítsed a hitünket, és add, hogy téged láthassunk, téged imádhassunk, és téged szerethessünk újra, és mélyebben, és még jobban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyászoló testvéreinket, hogy vigasztald meg az ő szívüket, annak a családnak is, aki a múlt héten kellett, hogy urna mellett megálljon. Kérünk, hogy légy velük, és te töltsd be jó reménységgel az ő szívüket. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi református egyházunkra, és újítsd meg a mi hitünket, a mi kegyességünket, hogy így tudjunk tanúságot tenni ebben a mostani világban te rólad. Imádkozunk hazánkért, népünkért, mert úgy van, ahogy a fogadó ige is mondta, hogy az igazság fölemeli a népet, és a bűn pedig gyalázatára van. Igaz ez ránk is. Az istentelenség nyomorba dönt mindnyájunkat. De ha bízunk benned, és a te igéidben, az evangéliumodban, akkor fölemelkedünk. Segítsd a mi nemzetünket, tudunk, hogy megértse ezt az alapvető törvényt, és tudjon benned hinni minél több honfitársunk. Imádkozunk hozzád, hogy dicsőítsd meg a te nevedet, abban is, hogy elcsöndesített a háborúkat ezen a világon. Olyan szomorú szívvel nézzük a pusztulást, nem csak az anyagi pusztulást, az is szomorú, de sokkal szomorúbb és sokkal tragikusabb, hogy emberi életek vesznek oda. Értelmetlenül a hatalomért, a pénzért vívott küzdelemben könyörülj meg, Urunk, és csöndesítsd le ezeket a viszályokat, és ne engedd, hogy kiszélesedjenek, és tényleg akár világháború törjön ki. Könyörülj meg, Urunk, és adj békességet a mi időnkben, a földön. Köszönjük néked, hogy mindezeket rád bízhatjuk, és tudjuk, hogy meghallgatsz minket. Légy áldott érte. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Ahogy látjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik bírják egyházunk felhatalmazását, és szívüket is elkészítették, azokat szeretettel várjuk urasztali közösségünkbe. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten halottunk volt, pénteken 11 órakor a református temetőnkben Újszegeden búcsúztunk Lupse Péter atyánk fiától. Az elköltözött Lupse a György testvérünknek a bátyja volt. 75 éves korában szólította el teremtője, súlyos betegség után. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szeretteinek és családjának. Hirdetem emlékeztetve a kisifit, hogy szerdától szombat reggelig őszi táborunk lesz Szokolyán. Jelentkezéseket várjuk, aki még szeretne jönni, az szóljon és jelentkezzen Zsófi néninél, vagy akár nálam is lehet. Jelentem azt is, hogy lezárult a presbiteri tisztségekre való jelölés időszaka. Ma délután 16 órakor presbiteri gyűlésünk lesz, ahol megállapítjuk a szavazólapot, és akkor november vége felé lesz majd a szavazási lehetőség. Akkor itt istentisztelet után majd mindenki kap szavazólapot, aki jogosult, és leadhatja majd a szavazatát, amit majd utána összesítünk. Az új presbitérium az a jövő évben lép igazából hivatalba. Az addigi a szavazás vasárnapjáig, esedékes vasárnapokon a jelöltek, a szavazólapra fölkerülő jelöltek szépen be fognak itt mutatkozni a testvéreknek. Hát legtöbbjüket már ismeritek. Egy-két percben összefoglalják majd, hogy kicsodák, micsodák, honnan jöttek, hova mennek, mit hisznek, mit nem hisznek, és akkor már látjuk őket, hogy ők azok, akikre szavazhatunk, és tudunk talán jobban dönteni, hogy akkor kire szavazunk, kire nem szavazunk majd, amikor eljön az idő. Hirdetem még azt, hogy november 12-én Kisteleken lesz a keresztes Nagy Antal szobrának a felavatása. Említettem már, újra említem, hogy ez egy városi ünnep, de érint bennünket is. 11 órakor istentisztelet lesz, és utána kerül sor erre a rövid ünnepségre, amelyre készüljetek, és mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Tehát november 12. A jövő heti alkalmat nem hirdettem még, de most bepótolom, ugyanis kedden 18 órakor a Honvéd térre lesz a reformációi emlék ünnepség. Szeretettel hívom és várjuk oda a testvéreket, tehát most ránk következő kedden nem lesz bibliaóránk, hanem Honvéd térre megyünk 18 órára. A Honvéd téri templomban lesz az alkalom. Bus Péter fogja hirdetni az igét, és úrvacsoroztásra is készüljetek ott is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.